Biblia to felni tud. Mi nagy csodát mutat neked, megnyílik benne fenn az ég. Itt lenn a szíved és szemed, Urunk szava, te égi fény, ragyogja nagy világon át, míg üdvözül ezernyi nép, s nap űzi szét az éjszakát. Ne drága könyv tükör nekem, megláthatod te szívedet, oly szennyes az sojár, új lehet. Urunk szava, te égi fény, ragyogja nagy világon át, míg üdvözül ezernyi nép, s nap űzi szét az éjszakát. Az Úr szerelme benne szól, atyák szava, az elveszettnek így mutat, napfényes utakat haza. Urunk szava, te égi fény, ragyogja nagy világon át, míg üdvözül ezernyi nép, s nap űzi szét az éjszakát. Elmondja kereszt halál, s feltámadás öröm hírét, mint vitte végbe Jézusunk, mit kezdettől atyánk ígért. Urunk szava, te égi fény, ragyogja nagy világon át, míg üdvözül ezernyi nép, s nap űzi szét az éjszakát. Új élet magva szentjén, se pusztán át a manna is, a lábunknak szövét neked, amíg útunk hazánkba visz. Urunk szava, te égi fény, ragyogja nagy világon át, míg üdvözül ezernyi nép, nap űzi szét az éjszakát. Az Atya, Fiú, Szent Lélek nevében. Amen. Újjongj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örömmel, menjetek eléje vigadozva. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, az övéi vagyunk, az ő népe, és legelőjének nyája vagyunk. Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr. Örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Újjongj az Úrnak, te egész föld, szolgáljatok az Úrnak örömmel. Imádkozzunk! Istenünk, színed elé hívsz bennünket, azért gyűjtöttél ide erre a helyre. Köszönjük, hogy megőriztél az utakon. Sokan hosszú utakat tettek meg közülünk, míg ide érkezhettek. Könyörgünk a még úton levőkért is, akik ide készülnek. Sok gyermekes családra is gondolunk, őrizd őket az úton, minden veszedelemtől kegyelmesen, és hálát adunk azok, akik már itt lehetünk együtt. És hálát adunk azért, hogy fölnyithatjuk a Bibliát, hogy lehet Bibliánk, hogy olvashatjuk a saját nyelvünkön többféle fordításban is. És ami mindennél fontosabb, hogy a szívünkig hatolhat a te szavad, belezendülhet a szívünkbe a te beszéded, élő Isten, ítélő erejével és megelevenítő hatalmával. Ezt az igét kérjük és várjuk most is. Szólj hozzánk, beszélj a szívünkre, leplezd le bennünket, vonj magadhoz. Mindezt Jézus Krisztusért kérjük, mert benne nyilatkoztattad ki megmentő, üdvözítő kegyelmedet minden ember számára, számunkra is. Amen. Most megint énekeljünk egy éneket, ez pedig a 326-os ének lesz. Uram, úgy szeretnék sokat tudni rólad.
Uram, úgy szeretnék sokat tudni rólad, szívemmel, lelkemmel felfogni valódat, betelni szent lelked áldott erejével, hordozni keresztem alázatos szívvel. Megismerni téged ez az örök élet, amit kezdek élni, már e földön véled, amelynek szépségét szem sohasem látta, fül nem hallott róla, szív meg sem gondolta. Te hajolsz le hozzám csodás kegyelemmel, atyai szíveddel, megtartó kezeddel. Te dicső teremtő hozzám a porszemhez, Krisztusban megváltott drága gyermekedhez.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. És hallgassuk meg helyünkön ülve maradva a mai esti igehirdetés alapigéjét, amint megírva találjuk a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részében, a 17. és 18. versben. Amikor útnak indult, tudnélik Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Amen. Ismerős ugye a történet kezdete már, úgy szoktuk emlegetni, hogy ez a gazdag ifjúnak a története. Máté, Márk és Luka evangélista is lejegyezte. Nagyon fontosak az apró különbségek is, amik részben fordítási különbségek lehetnek, hiszen eredetileg az Úr Jézus nagyon nagy valószínűséggel nem görögül mondta mindezeket, és nem görögül folyt ez a párbeszéd, ahogyan aztán reánk maradhatott az Új Szövetség irataiban, hanem arámul, héberül, inkább arám volt a köznapi nyelv, a héber meg ugye az Isten tisztelet nyelve a zsidóság körében. Azt csak Máté írja erről a fiatal emberről, hogy fiatal ember. Ezért emlegetjük így, hogy a gazdag ifjú. Márk, akinek evangéliumából, az evangéliumról bizonságot tevő tanúskodó soraiból felolvastam az alapigét, ő ezt nem említi, és Lukács sem említi, hogy ez fiatal ember. Lukács viszont említi, hogy előkelő. Ezzel együtt gazdag is. Az mind a három evangélista följegyzéséből kiderül természetesen, hogy gazdag. Nagyon érdekes arra is fölfigyelni, hogy Márk és Lukács így idézi azt, amit ez a gazdag előkelő ifjú mond, hogy jó mester, mit tegyek meg, hogy elnyerjem az örök életet örököljek, míg Máté evangéliumában azt olvashatjuk, hogy mester, mi jót tegyek? És ugyanaz az eredeti szöveg állhat a kétféle görög fordítás mögött. Mind a kettő benne lehet, hogy jó mester, mit tegyek, és mester, mi jót tegyek. Ráadásul a görög szövegekben egymás mellett áll, csak fordított sorrendben lényegében a két szó. A jó és a... Milyen kincsei vannak a Bibliának, és mi együtt láthatjuk ezt a szinoptikus, vagyis együtt látó evangéliumok bizonságtételében, ahogy Mátét, Márkot és Lukácsot emlegetni szoktuk. És így kerek egész, így teljes számunkra az, amit Isten szent lelke megiratott velük, hogy jó mester, mi jót tegyek meg? Ezt kérdezi ez a gazdag, előkelő fiatalember. Ezt kérdezi, mert izgatja őt az örök élet kérdése. És ezzel kell indulnunk a történetbe, hogy aztán egyre beljebb vezethessen igéje ismeretébe, és a számunkra készített mondandójába az Úr. A nagy kérdés az örök élet kérdése. Minden ember számára. Akár tudni akar róla, akár nem. Mindenkor embere, noha nagyon különböző a kultúrája, a szokásrendszere, a különböző korok emberének, és a párhuzamosan élő egyes népek között is óriási különbségek vannak, de mindenkor embere küszködik ezen, hogy élni szeretnék, élni, miért kell meghalni, miért lesz vége? Hogy lehetne megszerezni az örök életet? Mítoszokban, mesékben előfordul, ugye, hogy az életvizéhez hogy lehetne hozzájutni? És miért veszíti el az ember? Valamiképpen mi mindnyájan az örökké valóságra vágyódunk, az örökké való életre. Csak nagyon sok ember ezt a kérdést elfojtja magában. Pedig Isten oltotta az örökké valóságot a szívünkbe. Van a Prédikátor könyvében egy ige, a 3. résznek a 11. verse, nagyon jól olvasható ez most az újonnan revideált károli fordításban. Mindent szépen alkotott Isten a maga idejében, az örökké valóságot is az emberek szívébe helyezte, de úgy, hogy elejétől a végéig nem foghatják föl mindazt, amit Isten cselekszik. Itt a kulcs részlet ez, hogy Isten az örökké valóságot is az ember szívébe adta. Nagyon érdekes, hogy a korábbi revideált károli fordítás itt az örökké valóság helyett a világot mondja. De az új Biblia fordítás ugyancsak az örökké valóságot említi, hogy azt is az ember értelme elé tárta Isten. Az ólám héber szó, az jelenti tényleg a világot is, világkorszakot és az örökké valóságot, ugyanúgy, mint a görög ajón szó a Bibliában. A jelen való világ, az ólám hazze, az eljövendő világ, az ólám habbá. Tehát világkorszak, ilyen jelentése is van az ólám szónak. De alapvetően az örökké valóságot jelenti. Az Isten dicséretére való felszólítás újra meg újra így hangzik a zsoltárokban. Halleluja, dicsérjétek az Urat! Ki tov, mert jó! Ki le ólám haszdó, mert örökké való az ő hűséges kegyelme. Kegyelmes szeretete, a keszed. Örökre szól. Igen, Isten helyezte az ember szívébe az örökké valóságot. Isten örökké valóságra rendelte az embert. Ezért vágyódik az ember az örök életre. Mert Isten helyezte, adta ezt az ember szívébe, hogy vágyódjunk az örök életre. Akkor is, amikor azt már elvesztettük. Mert mi a bűnös állapotunkban már az élet nélkül valók vagyunk, úgy, ahogy a világra jövünk. Lelkileg halottan jövünk a világra. Ezt az Úr Jézusnak ilyen szavai is világossá teszik, mint amikor azt mondja, de éppen a kegyelem az életre jutás lehetősége alkalmát hirdeti meg, amikor ezt mondja, hogy bizony-bizony mondom néktek, eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Minden hitre jutásnak, életre jutásnak, ez a titka. Ma is, vagy egyszer csak a halott lelkű embernek ebbe a halott állapotába beléhatol az Isten fiának a hangja. És lehetőséget ad az embernek, és döntési helyzetbe hozza az Isten előtt döntésképtelen, családszívű és lelkileg halott embert. Mindezt most azért mondom el, hogy mi lelkileg halottan jövünk a világra, de vágyódunk az örökké valóságra. És nagyon fontos, hogy ne folytsa el az ember magában az örök élet iránti vágyat, mert rengeteg ember ma elfolytja. És ha azt mondtam az előbb, hogy mindenkor, minden emberében ott van ez az életvágy, hogy szeretnék élni, 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 és miért kell meghalni, akkor a mai embernél mégis van valami különös, valami furcsa a többi korok emberéhez képest. Egyrészt az, hogy soha nem volt olyan általános az Isten tagadás, mint a mi időnkben. Másrészt ez, hogy próbálja nagyon sok ember elhárítani magától az örökké valóság témáját, hogy hát ezzel nem érdemes foglalkozni, ez úgy sincs. Ne beszéljenek nekem erről. De vannak, akik meg belemenekülnek, belesodródnak ördögi vonzásban és hitetésben, mindenféle hamis misztikába, lélekvándorlásba és spiritizmusba és egyéb hamis hiedelmekbe, ilyen is van. De rengeteg ember ma tényleg annyira földhöz ragadtan csak a sírpartig hajlandó gondolkodni, és hát születtünk, meghalunk, kész. Ne beszéljenek nekem örökké valóságról. Én már nem kergetek ábrándokat. Sok ember tehát elfojtja magában az örökké valóság, az örök élet iránti vágyat. Milyen jó, hogy ez az előkelő, gazdag, zsidó fiatalember nem folytotta el ezt a vágyat magában. A mindenkit érintő, de sokak által elfojtott kérdést ő nem folytja el, hanem előáll vele. Mert az örök élet fontos neki. Mert az örök életre vágyódik. Köztünk mindenki úgy ül itt, hogy fontos neki az örök élet? Kérdezem. És kérdezem, hogy mindenki úgy ül itt vajon, hogy már az Isten bizonságtételét hordozhatja magában a felől, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van? És akié a fiú, azé az élet? Akiben nincs az Isten fia, abban meg élet nincsen. De amikor arról van szó, hogy másokat megszólítsunk, másoknak bizonságot tegyünk, akkor is fontos, hogy nyomatékosan tegyük ezt világossá azoknak is, akik el akarják folytani magukban az örökké valóság iránti vágyat, hogy ide figyelj, ott van a te szívedbe is, Isten belehelyezte, beleadta a te szívedbe is az örökké valóságot, ne folytsd el magadban. Ez a legfontosabb kérdés. Igen, hogy hol töltöd az örökké valóságot, mert így is föl lehet tenni ezt a kérdést. Örök élet vagy örök kárhozat? Na erre szokták ma mondani, hogy ne riogassanak engem a pokollal. Dehogy nem. Már évtizedekkel ezelőtt Francis Schaeffer a Halál a városban című könyvében leírta, hogy ha az úgynevezett modern emberrel volna alkalma egy vonaton együtt utazva 50 percet beszélni. Azóta ugye már túl vagyunk a modern emberen, most már a posztmodernben vagyunk. De hát a modern embert emlegette ő még, akkor hogy használnám ki azt az 50 percet? Azt írta, hogy 40 percig beszélnék neki arról, hogy halott vagy, és Isten haragja alatt vagy. Mert nem tudja, mert nem fogja föl az ember a valódi helyzetét Isten előtt. Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden istentelensége és hamissága ellen, azok ellen, akik hamisságban feltartóztatják az igazságot. És milyen döbbenetes, föl szoktam emlegetni, hogy ezt a mondatot akkor mondja ki Pál apostol a római levelében, amikor előtte megzendítette az evangéliumnak a csodálatos hangját, és hogy Isten igazsága nyilatkoztattatik ki abban hitből hitbe. De az evangélium megértéséhez ezen keresztül vezet az út, hogy ember, Isten haragja alatt vagy, Isten nélkül, tőle elidegenedetten, tőle elszakadtan, halott állapotban. Ezt kell megértened. Aztán, ha ezt sikerült megértetni, akkor lehet elmondani az evangéliumot. Azt az evangéliumot, amely arról szól, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Számoljunk azzal, magunkra nézve is, másokra nézve is. Itt a gazdag ifjú történetének az első soraiból indulva, hogy ez összekapcsolódik a Prédikátor könyve 3. rész 11. versének ezzel a bizonyos fordításával, hogy Isten adta az örökké valóságot az emberek szívébe. És ezt kell tudatosítanunk a bizonságtételünk által. Azokkal is, akik el akarják folytani magukban még a kérdést is, hogy ó, hát ne beszéljenek nekem erről. Meg feltámadás, hogy lesz ítélet. Mint egykor a nyáregyházi szomszéd bácsi mondta, hogy hát tiszteletes úr maga azért mondja ezt, mert ez a dolga. Ezért fizetik. Igaz, hogy nem sokat kap, de nem is sokat dolgozik érte. Nyáregyházán ilyen egyenes stílus volt. Melbevágó olykor. Aztán erre mondhattam neki, hogy Pista bácsi, nem azért mondom csupán, mert lelkész vagyok, hanem mert Jézus Krisztusban hívő ember vagyok, és ha nem volnék lelkész, akkor is mondanám. Erre félig elcsodálkozva, de olyan nagyon hideg tekintettel mondta, hogy jól van, tiszteletes úr, maga is fafejű, meg én is az vagyok. Milyen sajnálnivalók azok az emberek, akik elfojtják magukban az örökké valóság, az örök élet iránti vágyat. Ez a gazdag, előkelő fiatalember nem folytotta el, hanem izgatta őt ez a kérdés. Izgatta, és ebben megmutatkozik az, hogy érzékelte, hogy nem sima ügy elnyerni az örök életet. Nem sima ügy. Ez egy emberi mérték szerint rendes, vallásos, erkölcsös, zsidó fiatalember. De izgatja a kérdés, mert valahol érzékeli titkon, hogy nem sima ügy, hogy én örök életre jussak. Ugyanakkor jellegzetes a kérdése. Magunktól mind csak így tudunk kérdezni, akkor is, ha már izgat a kérdés. Tehát, ha nem folytattuk el magunkban. Mit tegyek meg? Mi az, amit elvár az Isten, azt kell teljesítenem, és akkor megkapom. Ennyire magunkba vagyunk csavarodva a bűneset óta. Ez az, amit így szoktam kifejezni, hogy magunkból tudunk csak kiindulni. a pszichikos antróposz, a pszichikus ember, aki csak a saját lényéből tud kiindulni, és magunkba csavarodunk vissza. Az Isten kérdésben is, örök élet kérdésében, erkölcs, vallás, minden kérdésben. Tetten érhető ez. És újra meg újra ott köt ki az ember, hogy én, mert alapvetően az Istentől elszakadt állapotunknak a jellemzője ez az én központúság, én mit tegyek meg? És egy hamis elgondolás van e mögött Istenről is. Nem csak az Isten tagadó embereknek vannak hamis elgondolásai, bolond elgondolásai, mondom a Biblia szavával, hiszen azt mondja, a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten, hanem annak, aki azt állítja, hogy ő hiszi az Istent. De amíg Isten nem nyilatkoztathatta ki magát nekem, amíg nem eleveníthette meg a lelkemet addig, az Isten hitem is olyan, hogy fabatkát sem ér, és hamis elképzeléseim vannak Istenről. Hát ez egy hamis elképzelés, amiben az ember azt gondolja, hogy Istennel valamiféle jó cselekedet üzletet lehet tenni. Kötni. Valamiféle jó cselekedet üzletet. Ez a do ut des latin mondás, amire emlékeztetek. Adok, hogy adj. Ebben nincs imádat. Igazi imádat Isten iránt. Ebben csak az, hogy valamit akarok, nagyon fontos, tudom, hogy kell, és hát azért hajlandó vagyok én is adni, akár nagy dolgokat is, Jót. De a jóról is hamisan gondolkodunk. Jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Az eredeti szövegben világos, hogy öröklésről van szó, hogy részt nyerjek. Hát örökölni azok szoktak, akik beletartoznak a családba. Önmagában hordja a feszültséget a kérdés. Az önellentmondást önmagában hordja ez a kérdés. Hát, ha örökölni szeretném az örök életet, akkor nem lehet szó arról, hogy én fizessek meg érte. Ez nem eltartási szerződés. Jó mester, mi jót tegyek meg? És a jót azt úgy elvonatkoztatva gondoljuk el. Megint csak ez a bizonyos becsavarodottság, hogy magamból indulok ki, én magamat teszem mércévé, és magamba csavarodom vissza. És hiányzik annak a megértése, hogy a jó az, ami Isten szemében jó, és ő maga a jó. Mindeközben persze milyen jó dolog, hogy ez az előkelő gazdag fiatal ember az izgató kérdésével Jézushoz jött idejében. Ezek is fontos részletek az igében. Jézus indul onnan tovább. Ez az ember meg fut oda Jézushoz. De jól indul ez a történet, ugye? Aztán majd halálos kanyart vesz később, sajnos. De jól indul. Sok embernél van azóta is ilyen, hogy van jó indulás. A jó indulásban fölfedezhető az, hogy ez az ember rádöbbent, hogy most kell oda mennem, és Jézushoz. Mert aztán elmúlik a lehetőség, elmúlik az alkalom. Ezt is tudnunk kell, és hangsúlyoznunk is kell, hogy vannak Istentől elkészített alkalmak, térben és időben, itt és most. És nem máskor. Máskor már nem lesz az az alkalom. Most van. Siessetek, hamar lejár. Fejezi ki Füle Lajos bácsinak az éneke ezt. Kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a kereszt alatt. Mert vannak elkészített alkalmak, amikor Jézus ott van, és elérhető. Ha tovább olvassuk az evangéliumot, látni fogjuk, hogy Jézus indul és megy a kereszt felé. Olyan jó ebben a fényben, a kereszt ragyogásában látni már eleve ezt a történetet. A keresztre menő Jézushoz. Oda fut ez az ember, amikor Jézus ott van. Leborul előtte, tiszteletet ad neki. Mennyi ember nem ad semmi tiszteletet ma Jézusnak? Borzasztó, hogy miket képesek fröcsögni emberek. Jézus ellen. Névleges keresztény közegben, keresztény hatásokat hordozó Magyarországon. Ez az ember leborul Jézus előtt. Nem tudta magában elfojtani a kérdést az örök életre vonatkozóan. Izgatja ez a kérdés, mert érzi, hogy az örök élet elnyerése nem sima ügy, és jó helyre jön a kérdésével, mert Jézushoz jön. Nála van az örök élet beszéde, amikor a tanítványait is, a távozó sokaság és a sok elmenő tágabb körbeli tanítvány után Jézus megkérdezi, vajon ti is el akartok-e menni? Akkor Simon Péter ezt feleli, emlékezzünk. Uram, kihez mennénk? Örök életnek igéje van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, az Isten szentje. Jó helyre jön. Az indulásban mennyi pozitív, mennyi jó dolog van, még ha a kérdés jellegzetesen téves is. Ez újra meg újra fölbukkan, hogy magunktól mi csak így tudunk kérdezni, hogy mit tegyek én. Ebből kiózanítanunk, hogy kiózanítania Istennek bennünket, hogy kiózanodjunk, és rá tudjunk figyelni már arra, hogy mit tett Isten. És az a megoldás. De mennyi pozitívum van ebben. Jézushoz jön, tisztelettel leborul előtte. Jön, amíg nem késő, amíg még elérheti Jézust. Ugyanakkor az Úr Jézus szavából világos a helyreigazítás is. Jézus nem fogadja el, ha csak udvariaskodva nevezi őt valaki jó mesternek. Nem formális tiszteletadás kell Jézusnak. Az nem elég. Noha a forma itt megvan, hát leborul Jézus előtt. De a forma nem elég. És az udvariaskodó szöveg, az elismerő szövegelés nem elég. Jó mester, miért mondasz engem jónak? Kérdezi Jézus. Visszakérdez. Miért? És az Úr soha nem azért kérdez, mert ne tudná, hogy mi van bennünk. Hanem azért kérdez, hogy minket ráeszméltessen arra, hogy mi van bennünk. Meg hol vagyunk, és válaszolhassunk neki. Miért mondasz engem jónak? Csak udvariaskodva? Miért mondod nekem, Uram, Uram? Kapcsolódjon ide Jézus Krisztusnak ez a másik figyelmeztetése is, amikor arról beszél, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És akkor itt megint egy kulcskérdésnél vagyunk, hogy kinek az akaratát cselekszed? Kinek az akaratát cselekszem? Miért mondod nekem, Uram, Uram, miért mondasz engem jónak? Miért kérdezel a jóról? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Ő a jó. Miért mondasz engem jónak, amikor nincs senki jó az egy Istenen kívül? Kérdezi Jézus. És itt abban a tekintetben is kiderül, hogy az udvarias szövegelés nem elég. Hogy tényleg arról van szó. Fölismered-e, hogy kicsoda Jézus? A fiú. A testélet ige. az Isten tulajdon szava, az Istenből való Isten. Ezzel a meghódoló hittel fordulsz hozzá, vagy csak szép szöveg. Miért kérdezel engem a jóról? Miért mondasz engem jónak? Kérdezi Jézus, visszakérdez. Hisz nincs, aki jó az egy Istenen kívül. A jó az nem egy elvont fogalom, az nem valami. Isten jó. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme. És csak abból a kegyelemből lehet üdvösségünk, örök életünk. Abból lehet. Amen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te beszélsz velünk, és amit mi mondunk neked, arra Te visszakérdezel, mint a gazdag ifjúnál is tetted. Köszönjük mindazt, amit ebből a néhány mondatból megmutattál nekünk. Látod mindegyikünk szívének állapotát. Igazán izgat-e az örök élet kérdése? És elfogadtuk-e már az egyetlen megoldást, amely benned van? Ki az, aki talán megpróbálja elfojtani magában az izgató kérdést? Könyörülj azokon, akik még ezt az elfojtást próbálják. Hiszen elő kell jönnie ennek a kérdésnek, és hozzád kell jönni ezzel a kérdéssel. Milyen jó, amikor hozzád jön, Uram, az ember. Mennyi pozitívum volt ennek a gazdag fiatal embernek az indulásában is. De tudjuk azt is, Uram, az igéből, hogy aztán mégsem lett belőle igazi döntés, önátadás. És mennyiszer így van ez azóta is. Köztünk is ismered, Uram, ki az, aki a tiéd, a szíve a tiéd már, és ki az, aki még nem. Köszönjük, hogy megítéled szívünk gondolatait és szavait is, és szándékait is. Hadd legyen igaz a hozzád fordulása mindegyikünknek, és aztán hadd legyen hiteles, lelked által hitelesített a bizonságtételünk arról, hogy van örök élet, nem azért, amit mi tehetünk meg, hanem azért, amit Te tettél meg, kegyelemből, minden benned hívőnek. Köszönjük, hogy ma is hívogatsz még magadhoz embereket. Vannak elkészített alkalmak, ime ez is minden emberi esendőségével együtt. A múló időben ez az este is tőled elkészített alkalom lehet. Te tudod, kiknek és hogyan. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy rád bízhatjuk magunkat. És mindazt, amit Te terveztél erre a hétre, kérünk, rejts el oltalmadban, és köszönjük, hogy nevedben szabad így imádkoznunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Helyünket elfoglalva újból, énekeljük az Eke énekeskönyv 145. énekét, amely azonos az Országos Evangélikus Énekeskönyv 449. énekével. Fel, mert az irgalom percei múlnak.
Fel, mert az irgalom percei múlnak, életünk mind folyamárja siet. Még ma, még hívása hangzik az Úrnak, elfogad összetört árva szívet. Jézus ma még vár, de ugyan konyul már, nőnek az árnya, kim későre jár. Lankadni nincs idő életnek útján, vészben is járni és vállalni kell. Könyvperek korba hult perceink múltán, röstek a pálmát nem érhetik el. Éles, ha leszáll, minden munka megáll, drága a pillanat, jő a halál. Vessük el mind, ami még köt és gátol, mint akit távoli ott van a hív. Felhaz az ordúton hőhóti társról, Jézusról zengjen az ének a szív. Anya itt a víz, de ha fölfele néz, várja a vándort a mennyei néz. Irgalmas Jézusunk, járj velünk kérünk, adj vezess oldalmaz győzelmet adj. Támad az ellenség nélküled végünk, ám a te hű kezeden sose hagy. Így szívünk se fél, távol fénylik a cél, ránk körök országod hajnal a kép.